Kedves hallgatóink, a következőkben dr. Szabadka Ödönről, szülésznőgyógyász orvosról emlékezünk. Szabó Tamás, a Mária Rádió önkéntes elnöke, Csicsai Borbálával, a doktor úr lányával beszélget.
Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok, a Veszprémi stúdióban vagyunk Csicsai Borbálával, Csicsai Borival. Ez a név lehet, hogy nem mond semmit most a hallgatóknak, de majd fog. Szabadka Ödön lánya. Ödönnel több riport készült a rádióban, egy riport sorozat is készült a szülés előtti fejlődéséről a gyereknek, és arról, hogy Ödön egyszer csak rájött arra, hogy ő nem teheti meg, hogy az édesanyában fejlődő gyermek életét megszünteti. Ennek kapcsán egy egész hosszú, talán 12 részes sorozatot csináltunk, és a legnagyobb döbbenetemre ebben a COVID járványban Ödön elment tőlünk. A nővére volt nekem osztálytársam egyébként, és nyilván a nővére kapcsán kerültünk ismerettségbe, de az ismerettség sokkal több volt, mint ismerettség. Nem egy állandóan együtt lévő barátság, csak egy ilyen nagyon mély, közös valami. Ugye vannak ilyenek, hogy találkozol 3 évente, de pontosan ott folytatod, ahol abba hagytad, lehet, hogy 10 évig nem találkoztál, de tudsz a másikról, és tudsz is neki szólni, amikor valami van. Például az, hogy beszélgessünk egy ilyen gyermekmentő műsort, vagy babamentő műsort. Most egy emlékműsort szeretnénk készíteni Borival az édesapjáról. Ennek is az előzménye, hogy ahogy elment Ödön, akkor megkerestem Borit, és mondta, hogy jó, majd valamikor, amikor már ő is olyan állapotban lesz, hogy erre kész, hogy tegyük meg, és most jött el ennek az ideje. Bár van bizonyos ismeretem a szülőkről, a testvéréről, testvéreiről, de igazán nem voltam benne családban. Talán erről kellene először mesélj, Bori, hogy honnan jön a dönci, mi a környezet, mik a szülők, kik a gyerek, kik a testvérei, és hogyan élték meg ezt a gyerekkort ők, mit mondanak a mostani testvérei, a meglévő testvérei róla.
Igen, én is köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Nagyon köszönöm ezt a felkérést. Szívesen beszélek apuról. Amikor felkészültem erre a műsorra, akkor először a két nővérével beszéltem. Köztük elég kicsi a korkülönbség egyébként, a középső testvér alig egy évvel idősebb nála, és van még egy nővérük. Ők meséltek nekem a gyerekkoráról, hát egy igazi csibész kisgyerek volt, nagyon jó eszű, jó humorú, de egy egész csokor történetet meséltek el arról, hogy milyen kis csíntevései voltak. Például, még ami annak idején, ugye Schönherz utcában laktak, ez még a régi veszprémi lakosoknak mond is valamit, és volt egy Sanyi nevű barátja. Ő egyébként többször elő fog jönni a történetek során, és minden nap vele játszott. És a Sanyi barátja, ő késő estig lennmaradhatott játszani, nekik viszont este 6-kor föl kellett menni, és le kellett feküdni, aludni, ugye vacsora, fekvés. És egyik nap rosszalkodott apu, és a nagymamáik rá akartak ijeszteni, úgyhogy batyut kötöttek a hátára, és mondták, hogy akkor fel is út, le is út, világgá kell mennie. Meggondolták, hogy akkor elgondolkodik, hogy kéne szépen viselkedni. Erre apu lement, oda ment a Sanyi barátjához, és azt mondta, na, most már ráérek. Úgyhogy egyáltalán nem ijedt meg, rögtön vette a lapot. Aztán hát ugye nagyon jó eszű, kitűnő tanuló is volt, és hát erre is van egy aranyos történet, hogy egyik reggel készültek az iskolába, 3-an mindig együtt mentek, és apunak nem volt meg az iskolatáskája. És erre a nagypapa ordított egy hatalmasat, hogy addig mindenki nem megy senki, amíg meg nem lesz a táska, és elkezdték keresni mindenhol, de sehol nem találták, és akkor egyszer csak meglett a teraszon. Na most tudni kell, hogy egy földszinti házban laktak, úgyhogy apu, amikor megjött délután az iskolából, akkor fogta a táskát, és felhajította a teraszra, aztán ment játszani a Sanyi barátjával, és hát így találták meg, és persze az senkiben nem merült fel, hogy akkor hogy készült fel az órára, mert ugye neki elég volt az, amit órán hallott, azt úgy felszívta, és abból tanulás nélkül kitűnő tanuló volt. De a magatartás az mindig hármas, mert ugye nagyon rossz gyerek volt, és a nagyi meg mindig könyörgött neki, hogy fiam, kérlek, szedd már össze magad, hát szégyent hozol rám, mert ugye ő meg óvónő volt, és erre apu megsimogatta, és olyan kedves hangon mondta, hogy mamikám, tudnék én sokkal rosszabb is lenni, csak tekintettel vagyok rád. Tehát így ilyesmik történtek.
Még van ilyen történeted?
Igen. Ugye azt már említettem, hogy nagyon jó humora volt, egyébként ez átszőtte az egész életét, és hát volt is kitől örökölnie, ugye a nagypapától. A 60-as, 70-es években ugye bevezették a kaputelefonokat. Igen. És hát a Sanyi barátjával mentek, és hát 8-10 kapucsengőre rátanyereltek, és elrohantak. És egyszer elkapták, és hazavitték nyakon csípve a szülőkhöz, és hát bepanaszolták. Elmondták, hogy mit tett, és így meg úgy elmentek, és akkor utána a nagypapa ránézett, és azt mondta, fiam, te péna vagy, hát én gyerekkoromban egy egész utcát végigcsengettem, és mégse kaptak el soha. Tehát nem, hogy leszitták volna, hanem még ez volt a szidalom.
A lovasiba járt,
igen.
De miért ment orvosnak? Miért ment egyik nővére is orvosnak?
Hát az, hogy a nővére miért ment orvosnak, azt nem tudom. Ő jogász akart lenni egész
igen,
életében.
Ezt nem tudtam.
Igen, többek között én ezért lettem jogász, mert amikor hát ilyen pici voltam, mit tudom, 8-10-12 éves, nem tudom, hát nem tudtam, hogy mi legyek. Még úgy nem volt világképem erről, és bementem a szobájába, és kérdeztem, hogy apu, mondom, hogy mi legyek? Pénztáros, vagy fodrász, vagy úgy soroltam a szakmákat, amik úgy voltak a fejembe. És akkor mondta, hogy hát legyél bíró, vagy hát jogász. És akkor az úgy meg is tetszett, úgyhogy én végül is ezért is lettem jogász. De apa egész életében az akart lenni, csak a nagypapa mondta, hogy hát az hát ugye abban a korban nem biztos, hogy a jog, tehát ő úgy gondolta, hogy nem az lesz a jó út, hanem hogy legyen orvos, mert hogy abból mindig meg lehet élni. De egyébként, hogy mennyire mindig is jogász akart lenni, hogy már a tanárnője az iskolában mindig a bukottak ügyvédjeként emlékezték, hogy Szabadka a bukottak ügyvédje, mert hogy bárki bajba került, apu ott termett, és addig dumált, amíg valami jobb színbe nem tüntette fel az életet. Úgyhogy...
És arról tudsz valamit, hogy miért lett nőgyógyász?
Hát azt mondta, hogy amikor pályakezdő volt, akkor három szakágban volt szabadállás. Talán gyerekgyógyász, meg még egy harmadik, és hát a másik kettőt elhappolták, úgyhogy végül is nőgyógyász lett, de azt mondta, hogy egyáltalán nem bánta meg, nagyon szerette a munkáját. Inkább a beszélgetős részét, tehát a rendelést, amikor operálni nem is tudott, nem is szeretett, azt mondta, hogy nincsenek hozzá ujjai, mert hogy nem olyan ügyesek az ujjai, de hogy a szülészet részét szerette nagyon.
Igen, hogyha valakivel valami ilyen baj volt, nőgyógyászati az ismerőseim közül, akkor mindig elhoztam a Döncihez, mi csak így hívtuk az iskolába egyébként.
Igen.
És én magamban a lélekgyógyásznő gyógyásznak hívtam őt.
Igen.
A homeopátiával is foglalkozott.
Igen.
Elég komolyan.
Igen.
Az hogy jött, arról tudsz valamit?
Az utcánkban lakott egy másik orvos, doktornő, aki elkezdett a homeopátiával foglalkozni, és apunak nagyon ez megtetszett ez az ág, mert hogy... Hát persze erről megoszlanak a vélemények,
igen.
Az orvostársadalom egyik fele nagyon jónak tartja, a másik elítélendőnek. Ő nagyon jónak tartotta azt, hogy az allopátiát természetgyógyászati úton egészítsük ki. Úgyhogy ebből le is vizsgázott, egy egész komoly vizsgát csinált, és ő homeopata orvosként is számon volt tartva, igen. És a nőgyógyászatban is használta ezt. Tehát a szülést elősegítő szereket, meg egyéb...
Ez teljesen összefüggött a világképével szerintem. Szóval ez a természetesség, az ember teljességével, a lélekkel foglalkozás. Tehát egy szerves fejlődése a szakmájának szerintem, hogy ő
igen.
Foglalkozott ezzel. Na és milyen volt apának?
Hát... Amitől én félek, hogy majd a gyerekeimnek mit fogok mondani, ha jönnek és kérdeznek. Ő olyan volt, mint hogy egész életében erre született volna, tehát ő neki mindig erre volt válasza, tehát akármit kérdeztünk.
Mondjuk nagy szájú volt, ez igaz.
Igen, meg hát legalábbis elém mindig ilyen példaképeket állított, tehát gyerekkoromban is már mindig Mátyás király meséket mesélt, hogy az igazságos Mátyás, meg az indián könyvekkel megismertetett ott is a bátorság, az erő, és meg hát a szüleim nagyon fontosnak tartották, hogy mindennel megismerkedjünk, sporttal, zenével, mindennel, aztán utána persze dönthetünk arról, hogy milyen úton indulunk el, kellenek-e ezek a dolgok, de mindennel megismertettek minket, és apu azt tartotta fontosnak, hogy a gyereknek nem pénzt kell adni a pályakezdéshez vagy az életéhez, hanem olyan szakmát kell adni a kezébe, amivel aztán boldogul. Tehát meg tudja magának keresni azt a pénzt, ami kell neki. Úgyhogy a bátyám matematika, informatika vonalon indult elő, két egyetemet is elvégzett, apu nagyon büszke volt rá. Egyszer találkozott egy barátjával, akkor én is ott voltam, és a barátja elkezdett dicsekedni, hogy az ő fia, hogy az ilyen jó tanul, meg olyan jó tanuló, és hogy egy igazi kocka, ahogy így szokták mondani. És akkor apu mondta, hogy igen, az én fiam meg, és akkor is mondta, hogy versenyeket nyer meg, matematikából egy zseni, és akkor a barátja így ránézett, azt mondja, jó, akkor ő meg Rubik kocka. És akkor ebbe így meg is egyeztek. A húgom meg, ő meg tanárnő lett, és ő itt maradt Veszprémben, a Veszprém Egyetemen, és apu ennek nagyon örült egyébként, mert ugye a Zoli bátyám elköltözött Pestre, aztán meg külföldre, én is Győrben élek, de ő itt maradt Veszprémben, és ennek ő egyébként nagyon örült. Úgyhogy...
Mi lesz az alaptörténet, amit az ő unokáinak mesélsz róla?
Hát nem is nagyon kell mesélnem, mert az én lányaim ugye már 5 és 7 évesek.
Tehát és marad nyom.
Igen,
erős.
Tehát a kisebbik, hát nagyon meg is iratta aput, és mindig mondta, hogy mert ödönpap olyan vicces. Mindig ez neki, ami meghatározza aput, hogy olyan vicces volt, hogy mindig ordítva kergette őket, meg menekültek. Meg a másik, ami nagyon meghatározta a kapcsolatukat, az a bábozás. Rengeteg bábot beszerzett, ilyen kézműves bábokat, és hát akkor azzal bábozott, ilyen, ott is egyébként érdekes, hogy olyan történeteket, amiknek van tanulságuk, és hát a gyerekeket azok oda szegeződtek a kanapéra, és nézték, és akkor a vége mindig az volt, amiután elmondta a történetet, és akkor ha tetszett, tapsoljátok meg, a gyerekek tapsoltak, és akkor utána nagy csönd, még egyszer. Úgyhogy mindig újra és újra kellett a bábokat. Úgyhogy ők már biztos, hogy egy életre emlékezni fognak rá. De még a 3 éves kis unokaöcsém is emlegeti azóta is, úgyhogy... Hát mély nyomot hagyott bennünk, az biztos.
Mit mesélt nektek a munkájáról? Mit láttatok belőle?
Hát azt láttuk, ugye van az a mondás, hogy szeresd a munkádat, és soha többé nem kell dolgoznod. Na, apura ez teljesen igaz volt, tehát ő imádta a munkáját. Én mondjuk ugye sokat ügyelt, utána mindig, vagy hát később már volt pihenőnap. Én kisgyermekkoromban azt hittem, hogy akkor dolgozik, amikor akar. Mert hol hétvégén nem volt otthon, meg késő este jött haza, hol meg egész nap nem kell dolgoznia menni. De egyébként apu a munkáját tovább vitte. Egyszer egy védőnő kérte, hogy egy iskolába tartson osztályfőnöki órán előadást gyerekeknek, ilyen felvilágosító órát, és oda elment, a gyerekek írhattak kérdéseket ilyen papírdarabokra, és akkor azt egy nagy kalapból kiúzta, és válaszolt mindegyikre, meg hát megtartotta az előadást. És ez annyira jól sikerült, hogy utána szájról szájra járt a híre, és szinte minden iskolába elment, sőt, volt olyan, hogyha nem tudott minden kérdésre válaszolni, akkor 2-3 egymást követő osztályfőnöki órán is ott volt, és hát a gyerekek is nagyon szerették, meg nagyon fontos is volt. Egyébként ez neki... Ugye mondtad az elején, hogy ez az életvédelmi sorozatban is részt vett, tehát ez neki fontos volt, hogy úgy gondolta, hogyha a gyerekeket felvilágosítják, akkor hát minél többen el tudnak kerülni ilyen kegyetlen élethelyzeteket.
Meg nyilván ez is az egész életszemléletét mutatta, hogyha te úgy éled meg, mint egy született apát, hogy erre volt főkészítve, vagy húzalozva is erre volt eleve, akkor nyilván neki ez is fontos, hogy menjen iskolákba, és ott is adja tovább, igen, amit ő gondol, mert azt hiszem, ez az ő gondolkodásának ez volt az egyik eleme, hogy megpróbálta azt a belső erőt, azt a jó gondolkodást úgy fölvillantani az emberek előtt, hátha. Tehát semmi erőszak nem volt benne, de nem hagyta békén, tehát nem zárta be magába ezt a jó Igen. világképet. Nagyon jó. Mivel szeretett foglalkozni? Amikor nem dolgozott. Jó, nem dolgozott soha. Oké, eddig rendben van.
Ja, hát...
Neki egy szórakozás volt az élet, de volt, amikor nem a munkájával szórakozott, hanem mással.
Igen, hát szerette a sportot nem művelni, hanem nézni a tévében. És meg filmeket, hát filmeket imádott nézni, egyébként ez is visszanyúlik már gyerekkorában, mert kiskorában úgy hívták őt a pajtásai, hogy a mozi király, mert az összes zseppénzét mozijegyekre rakta félre, és volt olyan, hogy egy délután három mozit egymás után végignézett, és folyamatosan filmeket nézett, és ez felnőtt korára is megmaradt, tehát neki azóta pihenés, hogy szerette ezeket az állatos dokumentumfilmeket, meg a kardozós filmeket, meg hát ugye a sportot nézni, és volt egyszer egy, hát EB vagy VB, már meg nem mondom, de egy foci mérkőzés, amit nem tudott megnézni, mert ügyeletes volt, és felvett videóra. És amíg haza nem tudott menni, mindenkit megkérte, hogy nehogy elmondják a végeredményt, mert hogy ő ott akkor akarja megnézni. És mindenki be is tartotta, majd egy kollégája pont mielőtt indult volna haza, mondta, hogy nem mondom el a végeredményt, de nagy meglepetés lesz. Hát, mert azt hozzá kell tenni, hogy az egyik csapat esélytelen volt a másikkal szembe. Tehát innentől kezdve tudta a végeredményt. Tehát ezt amíg élt, mesélte, hogy...
Hogy senki nem vette tekintetbe, amit ő szeretett volna. Valóban a sport űzésével abban nem volt nagyon erős.
Nem, ezt nem mondhatjuk.
Igen. De volt egy nagyon erős spirituális érdeklődése, volt egy erős vallásosága. A te nagyszüleid, azok vallásosok voltak, arra nem emlékszem, mert például a Hajni, mármint a nővére, az úgy érzem nem volt ebbe benne. Ebben a gondolkodásban.
Erre megint nem tudok válaszolni a Hajni kapcsán, de a nagymama igen, nagymama. Tehát az ő édesanyja igen, misére járt mindig, szentségeket is felvettem, tehát ő erre mindig már a legvégén, amikor nem tudott kimenni a házból, akkor is gondot fordított erre. Az édesapja, hát ugye ő tanárember volt ott abban a korban, őt nem nagyon engedték misére járni.
Jó, elég, szóval nagymama volt az,
igen,
a tovább
igen.
Így van. És titeket hogyan tudott erre ránevelni? Mert jó, gyerekkorban ez természetes, ebben él az ember, de hát kamaszkorban az embernek az a kötelesség, hogy elmenjen, mint a tékozló fiúk. Ti hogyan tudtatok megmaradni?
Hát nekem is voltak hullámvölgyek, hullámegyek. Nem a,
ez normális.
Nem a vallásosságban, inkább annak a gyakorlásában, hogy járok-e templomba és egyebek. Hát kisgyermekkorunktól kezdve jártunk hittalra, jártunk misére.
Melyik volt a kedvenc? Hova jártatok templomba?
A Dózsavárosba.
Dózsába?
Dózsába, illetve néha a Regumunamundiba, de inkább a Dózsavárosba. Igen, mert ugye édesanyám szülei ott éltek.
A Szent Lászlóba.
A Szent Lászlóba, igen. Igen. Úgyhogy oda jártunk misére. Nekem a mai napig fontos a vallás, tehát meg a hit. Úgyhogy ez egy hatalmas ajándék, amit így a szüleimtől kaptam. És én is erre akarom nevelni a gyerekeket. Úgyhogy...
Van-e valami olyan történeted neked? Szóval van egy komoly életszituáció, fájdalom, nehézség, nem tudom, bármi, amikor tetten érhetően kap segítséget a főső világtól. Amit át tudsz élni, hogy ez valahol onnan jön. Az egyik ilyen beszélgetésben a szülésekről mesélt, hogy ő neki...
Ja, igen, 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 azt sokszor elmeséltem. Ugye, amikor volt egy nehezebb szülés, ugye a akik a szülést vezették le, azok az anyával foglalkoztak, a kisbabát meg ugye megkapták a gyerekorvosok. És hát apu mindig elismerte az orvosi tudást, tehát nem gondolta azt, hogy jött az égből a csoda, és akkor az attól történt bármi is, de azért sokszor volt, hogy már szinte hajszálon függött akár az anya, akár a kisbaba sorsa, és olyankor fohászkodott magában, és mondta, hogy valami félelmetes volt, hogy előtte 10 percig nem történt semmi, és ott egy pár másodpercen belül megoldódott, vagy megoldódni látszott a dolog, és jóra fordult az eset, úgyhogy ezt talán még azon a zarándoklaton is elmesélte, amiben részt vett ott a sümegi zarándoklat során.
Így van. Még egy picit erre a családi háttérvallásosságára, egyébként nem tudom, hogy a nővére, a Hajni, aki osztálytársam volt, aki egyébként szinte egy nagyszerű fehér nép, hogy ő mennyire vallásos, de akkoriban, mikor középiskolások voltunk, ezt meg én mesélem el ilyen rosszaságként, akkor ő mármint a Hajni, a iskola kis bizottságának volt a titkára, és akkor én valami, nem tudom, ugye ez akkor mindenkiekben kellett lépni a kisbe, de engem például kirúgtak a kisből, és a Hajni is volt a ítélő bíróság, aki engem kivágott, de azóta is köszönöm neki, hogy ezt megtette. Na jó.
Egyébként a humor, még csak egy pillanat, hogy igen, lehet komoly dolgokról is beszélgetni a vallás kapcsán, de apu azért ide is becsempészte a maga humorát, ugye van az a mondás, hogy lehet, hogy ő találta ki ezt a mondást, nem tudom, hogy 10-szeresen fizeti vissza Isten, amit adsz olyannak, aki rászorul. És mindig, amikor ott voltunk a misén, ugye bedobta maga kis 100 forintját a persejpénzbe, majd kijött a miséről, és mondta, na, ma is kerestem egy ezrest. Úgyhogy még ide is be tudta csempészni a saját kis humorát.
Az én bátyámmal nem ismerték egymást, de jól megértették volna. Bátyámnak volt egy ilyen, hogy ő mezőgazdász volt, és hosszú ideig nem volt eső, és kérdezte tőlem, hogy te, hogyha viszek a Szent Antalnak pénzt, lesz valami? Hát van, mit tudom én, hát vigyél le, ártani nem fog árt. Elkezdődött egy írtózatos kéthetes eső, és jön, hogy te, nem adtam túl sokat? Nem ez a probléma, hogy túl sokat adtam. Mi mentünk, igen, zarándoklatokra is, a édesanyáddal is, sőt, a édesanyád nagymamájával is. Sőt, édesanyád nagymamája egyik éneke bekerült a Máriás énekeskönyvünkbe. Csináltunk ilyen régi Máriás énekeket összegyűjtő, igen, énekeskönyvet, amit az zarándokok használnak. De ezek ilyen, van köztük az 1500-as évekből származó nagyon jó ének. És ezek közül az egyik, az a te nagymamád, mármint az anyai nagymamától jött be. Voltunk Sümegen, voltunk itt többször csatáron együtt a családdal, tehát hogy édesanyád, édesanyja, Dönci is ott volt. Tehát ez ennyi szép. Milyen volt a... Bár meséltél erről, de azt majd kell erősíteni az unokákkal a kapcsolatát. Tehát ugye nagyon elhalványodik hamar. Tehát van-e valami elgondolásod, hogy tartod fönn ezt a nimbuszt? Hogy tartod fönn a, nem is a hiányt, az örömöt a gyerekekben? Mit lehet csinálni? Gondolom nem vettetek föl felvételeket a bábozáson.
Dehogy nem. Ja, dehogy nem. Rengeteg felvétel van. Olyan felvételek, de nem csak az én kisgyerekeimmel, hanem a hugomé, meg a bátyám kisgyerekeivel is, hogy ül az ölükbe, nem fordítva, tehát az ölében ülnek a gyerekek, és úgy mesél nekik, hát azt is, és akkor mindenkik bekapta a kis cuclit, és akkor úgy hallgatták a mesét, vagy ülnek kis székeken, és akkor apu megül az ágyon, és akkor úgy bábozik neki, úgyhogy rengeteg ilyen történet van. Hát meg fényképek tömkelege. Úgyhogy nem is tudom, most még amit tapasztalok a gyerekek részéről, rengeteget emlegetik. Úgyhogy nem tudom, hogy ez valaha elhalványul-e. Mondják, hogy minden csoda 3 napig tart, de én ebbe apuval kapcsolatban nem hiszek. Biztos, hogy minden ünnepkor és egyébkor nagyon nagy szerepe lesz annak, hogy őróla beszélünk, és... Uh-huh. Felvételeket nézünk, meg hát a mindennapokban is.
Hogy volt ez az utolsó idő, Bori? A legutolsó idő.
A betegsége?
Uh-huh. Egyáltalán hogy kapta el?
Nem tudjuk. Ugye ő dolgozott az utolsó pillanatig.
Igen.
A családból egyébként más nem lett beteg, uh-huh. vagy azért, mert tünetmentesek voltak, vagy nem kapták el, ezt nem lehet tudni. Alig volt egyébként tünete, aztán egyik pillanatra a másikra kórházba került, úgyhogy aztán kezdődött a küzdelem. Egyébként itt szeretnék megint köszönetet mondani az orvosainak és az ápolóinak, mert emberfeletti munkát végeztek, és nagyon-nagyon hálás vagyok nekik.
És mikor tudtál te beszélni édesapáddal?
Én beszélni már nem tudtam vele, mert ugye a lélegeztetés ezt nem engedte, de magánál volt már még az utolsó pár napban. Uh-huh.
Arra gondoltam a beszélgetés kapcsán, hogy de először elmesélek valamit. Van Veszprémnek egy mindenki által ismert Veszprémben 56-os mártírja, a Busznyai Árpád. És azt hiszem, hogy 89 végén, vagy valamikor néhány barátommal, akiknek egy része már nem él, létrehoztuk a Busznyai Árpád alapítványt. Annak érdekében, hogy egyrészt a neve az mindig itt legyen, meg az életének a tanúság is mindig itt legyen, és azt azzal is kifejezni, hogy van egy Brusznyai díj. A Brusznyai díj az tanárokat és gyermekeket illet, egy-egy tanárt, egy-egy gyereket minden évben, és valahogy spontán módon a városnak egy gyönyörű nagy ünnepe lett, mert hát egy időben az összes kórus összejött, és 800 fős kórus adott koncertet az aulában mindig. Na, szóval arra gondoltam, hogy az édesapád egy olyan különös, erős hatású személyiség volt, tehát hogyha beszélek azokkal, akiket kezelt, vagy akikre figyelt, inkább nem is azt mondom, hogy kezelt, azok, akikkel együtt dolgozott, hogyha a családnak ezeket a mély kapcsolatát, ezt persze nem tudhatja az ember, de világos volt, hogy ennek ilyennek kellett lennie. És az egész magatartás azt indokolná, hogy végig kéne gondolnunk egy ugyanilyet. Végig kéne gondolni egy szabadködön alapítványt, egy szabadködön díjat, ami visz tovább valamit az eszmeiségből, tehát abból a gondolkodásmódból. Én ebben látnék fantáziát, hogy csináljunk egy ilyet Veszprémben, hogy kiknek ajánljuk fel a díjat, kikt ünneplünk meg minden év, nem tudom. Tehát egyet érzek, hogy szervezet nem csak a családnak, mert annak örökkére fontos marad, hanem szélesebb körnek kellene megjeleníteni azt a gondolkodásmódot, a világképet, a megközelítést, az emberekhez való viszonyt, a felelősségérzetet, meg persze az Istenhez való kapcsolatot, amit ő megjelenített.
Igen, ezt jó ötletnek tartom, talán azért is, mert aput rengetegen ismerték, és szerették. Ugye ez is mutatja, hogy amikor meghalt, utána több cikk is volt az interneten róla, és a cikkek alatt egy-két napon belül több száz hozzászólás volt. A legtöbben részvételt nyilvánítottak, amit egyébként ezúton is köszönünk. De nagyon sokan leírták a személyes élményeiket, a jó élményeiket, amikor segített nekik, amikor ott volt velük a legnehezebb pillanatokban, vagy ahogy még a munkahelyén is egyébként a vallásosságát terjesztette. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt a nyilvánosságot, amit az ő személye jelentett, ezt fel lehetne használni a jó célra egy ilyen díjjal is akár.
Bori, még valamire nem tértünk ki. Arra, hogy az én legjobb baráti házaspárom, ott a férj már nem él, tejtestvérem volt a feleség, vagy tejtestvérem a feleség, és a szüleid azok nem csak egy utcában laknak, hanem így Srévizavé szomszédok. Együtt építkeztek. Van-e valami jó történet az építkezésről?
Ja, igen. Igen, az építkezés az a szüleim közös nagy álma volt, tehát mind a ketten szerettek volna házat építeni, és ugye ott, ahol a mai Baláca utca van, ugye ott ilyen zöldellő napraforgó ültetvény volt. Én emlékszem, kiskoromban mindig arra bicikliztünk, és loptuk a szatyolát a napraforgókról, és ott voltak eladó telkek, és elhatározták a szüleim, hogy akkor fognak építkezni, hogyha az a lakás, amiben ők akkor laktak, az ennyire és ennyire el tudják adni, mert hogy akkor lesz annyi önrészük, amiből el tudják kezdeni, és meghirdették. Azt mondták, hogy ez alá nem mennek, mert akkor semmi értelme. Meghirdették, és még aznap a szomszédházból jelentkezett valaki, meg is vette. És egyébként ez egy 64 házas házzal tartom az utca, és apujéké volt az első, amit felépítettek. Utána a 63 ház építkezését hallgattuk éveken keresztül. Viszont igen, és akkor az alatt a másfél év alatt a mamámnál, anyukám édesanyjánál éltünk. Öten laktunk egy szobába, meg a másik szobában a mamám, úgyhogy ott össze kellett húzni magunkat. Ez így zajlott az a másfél év, és utána akárhogy takarékoskodtak, az utolsó résznek a befejezésére már nem maradt pénz. És akkor apukám apukája, nagypapa, adott akkori mértékelnérve egy igen nagy több százer forintos összeget, hogy be tudják fejezni. És akkor mondta neki a nagypapa apunak, hogy fiam, akkor kell megadnod, amikor egy fizetésből meg tudod adni. Tehát ez egy olyan összeg volt, ami a soha kategória volt. Úgyhogy abból be tudták fejezni, és akkor így költöztek. Illetve költöztünk, hát amíg el nem jöttem Győrbe, addig én is ott laktam. Úgyhogy...
Nos... Szabadka Ödörre. Emlékeztünk, de nem csak emlékeztük, hanem idehoztuk. Itt van velünk egyébként. A hitünk szerint is. Nem csak úgy hordozzuk akiket szeretünk, hogy emlékezünk rájuk, nem csak úgy, hogy hatnak ránk, hanem a hitünk szerint úgy is, hogy bár nem tudunk kapcsolatba lenni a másik világgal, de mégis kapcsolatba vagyunk. Szerintem úgy is, hogy mi is kapcsolatban vagyunk, tudattalanul és nem láthatóan, de hogy ők itt vannak velünk, az meg hát a mindennapos életünk. Tehát nekem is elment már három testvérem, édesapám, de igen, állandó a kapcsolat. Azt gondoltam, hogy ha majd lenne kedved, akkor a család többi tagját is szólaltassuk meg, akkor, amikor ennek eljön az ideje. És ezt a műsort pedig én arra szánnám, hogy majd a születésnapján csinálnánk egy emléknapot. A mai napon Csicsai Borbálával, Borival beszélgettünk az édesapjáról, Szabadka Ödörről, aki nekem is nagyon jó ismerősöm, barátom volt, és ennek a csúnya Covid-járványnak lett az áldozata, de itt nem csak arról van szó, hogy felidéztük az emlékét, hanem mindazt, amit képviselt, azt a magunkénak érezzük, és azt szeretnénk továbbvinni. Köszönöm szépen a hallgatói család figyelmét, szeretettel köszöntök mindenkit.
Én is nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, nagyon sokat jelentett nekem, hogy megemlékezhettünk édesapámról, és nem csak bennem és az én családomban fog örökké élni, hanem úgy gondolom, hogy nagyon sokak emlékezetében.
Köszönöm, Bori. Isten áldjon benneteket.
Dr. Szabó Tamás, a Mária Rádió önkéntes elnöke Csicsai Borbálával, Dr. Szabadka Ödön lányával beszélgetett. Köszönjük figyelmüket!
Mária Rádió. Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.